Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Az ő igéjét olvassuk most Lukács evangéliumának első fejezetéből. A 67. verstől kezdődően a 80. verssel bezárólag. Az új fordítású Bibliában az 1095. oldalon található, ami a padokban is van, 1095. Lukács evangéliuma első fejezet, 67. verstől a 80.
Apja Zakariás betelt Szentlélekkel, és így profétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, amint kijelentette a szent profétái által örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte, életünk minden napján. Téged pedig, kisgyermek, a magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig a napig, amíg meg nem kezdte küldetését Izraelben.
Gyertek fennállva, imádkozzunk. Milyen nagy ajándék, Istenünk, hogy Te megszólalsz köztünk. Milyen nagy ajándék, hogy mi tudunk beszélni és felelni a Te szavadra. Milyen nagy ajándék, hogyha meglátjuk az életünkön túl, hogy mindez nem tőlünk van, hanem tőled. Milyen nagy kiváltság, hogyha szabadok vagyunk arra, hogy magunkat oda ajándékozzuk neked, és a szeretetedből egymásnak is. Köszönjük, Urunk, hogy nem bűneink szerint gondolsz ránk, hogy nem cselekedeteink szerint bánsz velünk. Köszönjük azt a szeretetet, azt a hűséget, ami Te magad vagy, hogy nem változol meg. Árazd ránk melegedet, árazd ránk fényedet, árazd ránk világosságodat, árazd ránk lelkedet, Istenünk, hogy meg tudjunk nyílni, hogy be tudjunk fogadni, hogy azt az életet tudjuk élni, amit mindig is elkészítettél nekünk. Légy közöttünk, Urunk. Jézusért. Amen. Újraolvasom Lukács evangéliumának első fejezetéből a 74. és 75. verset. Az Úr megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Hadd osszam meg egy lelkész barátomnak az élményét, történetét. Falusi gyülekezetben szolgált, és ő maga volt a fűtő is, fával tüzeltek, hogy ne legyen hideg a templom és a gyülekezeti terem, és az asszonyok összejöttek valami karácsony előtti sürgésforgásra, ez már elveszett ez a részlet, mondjuk tésztáztak, és közben beszélgettek, és a lelkésztársam hallgatta a beszélgetést, hiszen részese volt neki, de nem volt hozzászólója a beszélgetésnek, pedig nagyon érdekes dolgokról beszélgettek az asszonyok, hogyan kell megnevelni a férjüket. Hogyan kell rávenni arra, hogy a végre megértsék már, hogy mi lenne az ő dolguk, és mit kéne csinálni. És az egyik asszony dicsekedett el azzal, hogy hát én nekem megvan a receptem erre, hogy hogy kell, egyszerűen nem beszélek a férjemmel. Eltelt az idő, és hónapokkal később jutott eszébe ez a beszélgetés a lelkész társamnak, akkor, amikor ez az asszony jött be sírva hozzá, és mondja, hogy tiszteletes úr, nagy baj van. Mi baj van? Hát a lányom nem beszél velem. Ez a pici történet két olyan elemet is hoz, ami meghatározza Zakariásnak ezt az imádságát. Az egyik a beszédnek a jelentősége, a másik pedig a nemzedékeknek a láncolata, hogy egymáshoz kapcsolódik, egyik generáció másikhoz. És az életből vett történetben az van előttünk, hogy a beszéd az olyan különleges jelensége az embernek, nincs is ehhez fogható a teremtettségben. Ezt megvonni, az körülbelül ahhoz hasonlítható, mint ahogy az ételt vonja meg valaki, vagy amikor a nap nem kel fel. Ha valaki nem szól a másikhoz, az lezárt egy kapcsolatot. Az olyan módon hatol belénk, mint egy durva fegyver. És olyan félelmetes újra és újra rácsodálkozni erre, hogy hány család él így, hogy nem beszélnek egymással. Testvérek nem beszélnek egymással, mert összevesztek. Jön az ünnep, mit fogunk kezdeni egymással? Hogy lesz ez? Generációk nem beszélnek egymással, mert az úgy megbántott engem, hogy nem tudok neki megbocsátani azóta, és én nem fogom fölhívni. Nem szólnak egymáshoz, családon belül. És jön a szorongató valóság, hogy akkor a szeretetet hogy fogjuk mégis megünnepelni, amikor nem is vagyunk beszélő viszonyban egymással. És még félelmetesebb látni ezt a láncolatot, hogy az egyik nemzedék továbbadja a másiknak, és ez a lelkésztársam sokáig volt abban a gyülekezetben, egy nagy áldás ez, ha valaki lát nemzedékeket fölnőni. Mert könnyen lehet, hogy ez a lány majd egyszer maga is jön, és azt mondja, hogy hát, sőt nem is a lány, hanem a férje fog majd jönni. Hogy bajban van a házasságunk, mert jó volt az esküvő, meg minden, csak nem beszél velem a lány, a feleségem. És akkor a lány meg nem érti, hogy nem tudom, hogy miért van ez bennem, hogy ilyenkor elnémulok, és legszívesebben nem is szólnék, és tudok nem szólni. Ja, édesem, mert az édesanyád. És az édesanyja, mert az ő édesanyja. És érezzük ezeket a történeteket, amikkel küzdünk, nem is belőlünk fakad, hanem hozzuk magunkkal otthonról, a szülői házból, és ők is hozzák magukkal, és ők is, és megy végig ez a láncolat. Olyan jó mindezzel a kettővel együtt ránézni, ez a két élménnyel ránézni Zakariás imádságára, hogy mit tud mondani nekünk. Mert mind a kettőről beszél. A beszéd önmagában is érdekes ebben az imádságban, hiszen Zakariás már 9 hónapja nem szólalt meg. Én nem is tudom, hogy ezt megéli-e valaki közülünk. Betegség talán az. Távollétben is, ma már mindenhonnan Skype-ol az ember, a világ másik végéről is. Van szóbeli beszéd, de így, hogy valaki 9 hónapig, mert hogy Keresztelő János minden mozzanat, Keresztelő János születése, és az ő apja Zakariásnak az élete minden mozzanatában jel. Az is, hogy mikor jelzi Zakariásnak az angyal, hogy fia fog születni, elnémul, nem hiszi el, hogy születhetne, idős emberek vagyunk, nem fog nekünk gyerekünk születni. Hát akkor majd meglátod, hogy Istennek van hatalma rá, és akkor nem szólal meg. És aztán letelik a 9 hónap, és hadd olvassam ezeket a verseket, hogy hogyan is lesz ez az imádság, ami fölhangzik. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének az ideje, fiút szült, meghallották a szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta, nem, hanem János legyen a neve. De azt mondták neki, senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Akkor intettek az apjának, hogy milyen nevet akar neki adni. Ő pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá, János a neve. Mindannyian elcsodálkoztak, és azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Valamennyi szomszédját félelem szállta meg, Júda egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak, vajon mi lesz ebből a gyermekből, az Úr keze pedig valóban vele volt. Hogy Zakariás beszél, az is jel. És akik ott vannak, mind érzik, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Hát lehet, hogy már csak azért is érzik, mert az asszony is, meg az ember is ugyanazt mondja. Már ez is egy nagy jel, és nagy csoda, ha ez megtörténik. Bátorításként mondom, megtörténhet akkor is, és azóta is. Hogy ugyanazt akarjuk. pedig nem tudtak egyeztetni rendesen egymással. De nem csak ezért jel, hanem azért is, mert amikor megszületik a gyermek, Isten ígérete szerint megoldódik Zakariásnak a nyelve, és mit fog mondani? 9 hónap után mit fog mondani ez az ember? És a emberi történések szerint könnyen lehet, hogy káromkodna. Mert hogy a lenyomott indulatok ki fognak törni belőlünk, ezt mindenki tudja, már a kamaszok nagyon jól tudják. Lenyomott indulat kibudjan az emberből, és mint a robbanás, olyan lesz. Mindent hoz magával. Lehet, hogy káromkodna, hogy 9 hónapig nem beszélhet. Nem ezt látjuk. Hanem imádságra nyílik meg a szája, és áldja Isten. 9 hónap, mint az anyamében formálódik egy élet, 9 hónap után, amikor először megszólal, azt látjuk, hogy olyan, mint az óbor, hogy összeéred benne minden. Ezt csak az idős emberek tudják, én azt hiszem, mert a fiatalok valami csillogót meglátnak, már azonnal az a világ. Az idős ember már sok csillogást túlélt, és látja, hogy majd túl leszel ezen is. Mi az igazán fontos? Zakariás imádságában összeérnek az ízek. Az egész Ószövetség ott van benne. Átjárt az Ószövetség, és idézi sorba Ábrahámot, idézi Dávidot, végig ott van az Istennek a terv, hogy eljut a messiásig. Összeért benne minden, a lényegét tudja látni és mondani. Amit tesz, amire megnyílik 9 hónap után a száj, az imádság, és én szeretném, ha itt megállnánk, mert ez nem magától értetődő. Isten senki másnak a teremtett világon nem adta meg a lehetőséget, csak az embernek, hogy vele tud beszélgetni. Élsz-e ezzel a kiváltsággal? Tudsz-e imádkozni? Fölfogod-e, hogy mekkora dolog ez, hogy Isten szól, és ezt mi föl tudjuk fogni, Szentírásban előttünk van az ő szava, és hogy mi tudunk erre válaszolni, ez az imádság. Csak nekünk, embereknek adta meg Isten ezt a képességet, hogy aki a szavával teremt, meg tud szólítani minket, és mi pedig felelni tudunk ő neki. Bárcsak mi magunk is imádkozó emberek lennénk, és bárcsak a nemzedékek láncolata és mintázatról van szó, bárcsak mi magunk is olyanok lehetnénk, mint Zakariás, aki az imádságot adja tovább. Én nem tudom, emlékeztek-e szüleitekre, amikor imádkoznak. Láttátok-e őket, hallottátok-e őket imádkozni? Hogy amikor egy idős ember azzal az élet élménnyel, ami az ő életében benne van, odaáll Isten elé és megszólítja, az milyen lesz? Mint az óbor, hogy beleérett már minden íz ott van benne. Nem for, már éretten ott van. Hogyan imádkoznak az idősek? Hogyan szűrődik le egy élet tapasztalata imádsággal? És olyan jó erre gondolni, szabad erre gondolni. Ezt is tovább lehet adni. Így is lehetünk hatással egymásra. Az imádságon keresztül. Bárcsak történne ez közöttünk is, még inkább. Ebben az érett imádságban a központi gondolat, amit felolvastam újra, hogy félelem nélkül szolgáljunk Istennek szentségben és igazságban ő előtte, életünk minden napján. És olyan érdekes ezt olvasni, hogy a szabadságra vágyik, már Zakariás is. És ha az ember nézi az emberiség történelmét, akkor azt látja, hogy ez a szó, ez olyan mélyen belénk van ivódva, hogy nem is tudunk kivetközni belőle, mert mindig szomjazunk rá. Minden nemzedék szomjazik a szabadságra. Nem a francia forradalommal kezdődött ez, hanem már Zakariás is erről beszél. Sőt, ha még visszamegyünk, mert idézi ez az imádság, az egyiptomi szabadulásnak a történetét, az is erről szól. Ott is azért áll oda Mózes Fáraó elé, hogy szabadok lehessenek, persze nem így fogalmaz, nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy engedd el az én népemet, hogy Isten tiszteletet tartsunk a pusztában. És a fáraót nem ejtették a fejére nyilvánvaló módon, mert azt mondja, hogy Isten tiszteletet, persze, az összes vagyonotokkal, meg minden szerzeményetekkel, meg az egész családotokkal, csak így lehet Isten tiszteletet tartani a pusztában, nem? Ki akartok ti innen menni? El akartok vándorolni ebből az országból, istentisztelet az csak egy fedőnév erre az egész történetre. És az emberben ott él a gyanú, hogy tényleg az, de Zakariásnál értjük meg, hogy, és már ott is megértjük egyébként, hogy nem, a szabadság forrása az az istentisztelet. Csak Isten tisztelete által válik szabaddá az ember. Csak ezáltal tudom magamat másoknak adni, hogy ne magamra szoruljon az élet, és önmagamért éljek. A fáraó rendszere az totális uralom, és azóta is mindannyian totális uralom alatt élünk. Ha most megkérdezném, hogy testvérek szerint a karácsonynak mi a lényege? Én azt hiszem, hogy senki nem mondaná, hogy az ajándékozás. A gyerekeket kivéve, de nekik ezt megbocsátjuk, illetve ha rájuk nézünk, akkor el kell gondolkozzunk, hogy mit is adunk át. Senki nem mondaná, hogy a karácsony lényege az ajándékozás, de ki az közülünk, aki ki tudja magát ez alól vonni? Szerintem biztos van, aki még ma megy vásárolni. Mert az ünnephez hozzá. Nem, az Isten tisztelet. Na de azért anélkül nincs. Nem, részese vagyunk egy rendszernek. Nem tudjuk magunkat kivonni alóla. Mi sem, ők sem. Csak az Isten tisztelete, amikor mindennel kivonulok, erre vágyik mindenki, hogy végre szabadon élhessek. Ne úgy, ahogy meghatároznak engem, hogy miközben tudom, hogy nem ez a legfontosabb, mégis benne vagyok, és mégis csinálom. És mégis együtt vonulunk a tömeggel. Bárcsak lennénk szabadok arról, hogy valóban Istent tiszteljük egész életünkkel, családjainkkal, mindenünkkel együtt. És milyen jó ezt látni, hogy amikor valaki hálát ad ezért, hogy ez valóság, az éppen római elnyomás alatt történik, és éppen nem is a templomban van, hanem az otthonában van. És egy elnyomó birodalom alatt nyögve, nem is a templom szentségében, hanem az otthonban meg lehet élni, hogy szabadon szolgálhatok Istennek, félelem nélkül, szentségben és igazságban. Zakariás, az idős ember, amikor végre 9 hónap után beszélhet, akkor magasztalja Istent ezért a csodáért. Mindez persze csak úgy lesz igaz, hogy Jézust látja, hogy a messiást várja. Ha valaki próbálta végigolvasni az Ószövetséget, akkor bizonnyal föladta valamelyik pontján, mert annyi történet, amit el se tudunk helyezni, értelemmel se, hogy lehet benne a Szentírásban ilyen sok véres történet. És mégis Zakariás át van itatva vele, és pontosan látja, hogy merre megy, hogy hova halad. Nem magától van nyilván, hanem az Isten lelkétől. Maga a műfaj, amit látunk imádságként, azt mondja a Szentírás, hogy Zakariás betelt Szentlélekkel, és így prófétált, profécia. És fontos, hogy erre a fajta imádságról is beszéljünk, ebben a hónapban végig az imádságról gondolkodunk, és volt már szó közöttünk a közös nyilvános imádságról, a magán imádságról, volt szó a dicsőítésről, az éneklésről, és most a proféciáról van szó. És hívlak benneteket, testvérek, hogy ne adjuk oda ezt a szót azoknak, akik szenzációt csinálnak belőle, hogy mi tudjuk, hogy mikor jön el a világ vége, és hogy mi milyen sorrendben fog történni, és ne adjuk oda ezt a jóslásnak, hogy nagy utazás, meg nagy szerelem, meg én nem tudom még micsoda, ördögi dolgok. Ne adjuk oda ezt, hanem ragadjuk meg azt, amit Isten nekünk akar adni ebből. Hogy az Isten lelke kijelenti a dolgokat, hogy Zakariás látja az Ószövetségben az Isten munkáját, hogy nem széttartó történeteket lát, hanem egy történetet, az Isten történetét. Az profécia. Nem csak az a profécia, hogy mi fog történni a jövőben, hanem az, hogy itt és most mit mond Isten, mit kell tenni, minek az ideje van. Nem vagyunk meg enélkül. Nem igazodunk el. Milyen nagy dolog, hogy Isten adja ezt, a lélek adja ezt nekünk. Hogy aki imádkozik, az megértheti, hogy minek az ideje van. Nem az órán mutatja meg, hanem Isten lelke, hogy hogy kell ebben a helyzetben jelen lenni, mit kell tenni, hogyan kell dönteni, mit kell mondani. Lukács evangéliuma neki indul, és mindig megtorpan. jobbnál jobb történetek jönnek előttünk, de mindig megáll ez a történet, és sose gördül végig. Mindannyian tudjuk, hogy már mindjárt megszületik Jézus, már most már Keresztelő János is megszületett, de előtte Máriának az angyali jelenését is láttuk, és követjük végig, de minduntalan megáll ez a történet, az evangélium megáll imádkozni, megáll énekelni, megáll Istent magasztalni. Miért csinálja ezt? Ez egy irodalmi eszköz, hogy késlelted? Hogy tudjuk, hogy most már az első fejezet végéig elolvastuk, most már csak a második jöhet történt, pedig azokban a napokban, hogy Augustus császártól, és már karácsony van. De miért teszi azt, hogy nem enged azonnal belépni a karácsonyba, hanem megállít minket imádságokra, Mária imádságára, Zakariás énekére? Nem csak irodalmi eszköz, nem csak fokozás, figyelem, felhívás. Én azt hiszem, hogy az életünknek a ritmusa is ugyanez. Nem igazodom el, ha nem állok meg imádkozni. És olyan furcsa látni életeket, felnőtt életeket, akik sose állnak meg. Hanem egyik történet a másik után, nincs értékelés, nincs visszanézés, csak jön a következő, és a következő, és a következő, mint egy ilyen űzött vad, végig rohan az életén, anélkül, hogy egyszer is megállna, végig gondolni, hogy mi is történt velem, mi is történt velünk. Házasságok, ahol nincsenek kibeszélve a dolgok, a történések, nincsenek elrendezve, csak túlléptünk rajta. Gyász, ahol nem gondoltuk végig, nem éltük végig, elsiettük, elmentünk, már is kell menni az élet, visz mennünket tovább, mintha nem történt volna semmi. Nem beszélgetünk. Lukács megállítja újra és újra a történéseket. Nagyon fontos dolgok történnek, de mind mögött ott van az imádság. Ott van az imádság az életetekben. A profécia. Hogy Uram, ennek mi az értelme? Hogy most merre kell mennem? Kérdezitek, bíztok benne? Hogy lehet így imádkozni? Én hiszem, hogy ezért is áll meg az evangélium. És hadd hívjalak benneteket erre az imádságra, a végzős diákokat, hogy miközben nézitek a szakmákat, hogy mennyit lehet keresni vele, hogy hány évig kell tanulni, ott van bennetek az imádság. És Uram, te mit mondasz? Hol van az én helyem? Mit akarsz? Hogy döntsek? Mit jelöljek be? Az iskola választásnál ott van bennetek ez az imádság, hogy mi lesz jó, mert tudjátok egyébként, mi lesz jó a gyermeketeknek, kedves szülők? Ha nem az Isten lelke mondja, hogy mi lesz a jó? Az imádság, a profécia, hogy a lélek vezessen bennünket, ezt nem lehet rohanva. Ezt nem lehet egyikből kiesve be a másikba. Csak ha megálltam, csak ha teret adtam. Zakariás 9 hónapig érleli magába, 9 hónapig nem beszél. Mennyi minden végig zongorázódik az idő alatt, mennyi minden lepörög. Mikor megszólal, minden a helyén van. Látja Isten munkáját. Nemzedékek sorában Istent látja, és azt is, ami ezután fog történni. És nézzétek meg az imádságnak a második felét, ami már nem az Isten tiszteletről szól, annak a szabadságáról, hanem a fiáról. Téged pedig kisgyermek, a magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábukat a békesség útjára igazítsa. Biztos mindenki emlékszik arra, amikor gyermeke született, hogy ezt hogy élik meg. Van olyan, akinek ki kell józanodnia utána, mert annyira örül az összes többi barátjával együtt, hogy egy idő kell, mire magához tér. Zakariásnál nem ezt látjuk. Zakariásnál nem az a meghatározó, hogy én apa lettem, pedig hát egy idős házaspár, akinek nem lehet egy gyereke, szóval azért ez nem egy kicsi történet. De talán azért éppen, mert 9 hónapig forgatja magában mindazt, ami vele történik, vagy még inkább azért, mert Isten lelke vezérli. Ebben a gyerekben is Isten munkáját látja. és magát is, mint apa, úgy látja, mint Isten embere a gyermek életében. Isten munkáját látja, és ahogy a nemzedékek sorát viszi véghez, veszi sorba, nem csak visszafelé, Ábrahámtól, Dávidon keresztül, hanem előrefelé egy origója van, egy középpontja van, a Messiás, Jézus, akiben minden értelmet nyer, akire nézve minden a helyére kerül, mert meglátogat a felkelő nap a magasságból a könyörülő irgalma, amivel megbocsátja a bűneinket, amivel helyreállít bennünket, amivel az atyákat a fiúkhoz fordítja, és a fiak szívét az atyákhoz fordítja, ahol feloldoz bennünket a nemzedékeknek ettől a megállíthatatlan láncolatától, hogy a rosszat adjuk tovább. Jézus az, akiben minden megváltozik. Nem tévedtek, akik azt mondták, hogy számítsuk az időt Jézus születésétől. Minden onnantól kezdve nyeri el az értelmét, és visszafele is minden arra a pontra néz. Testvérek, ne engedjük, hogy a politikai korrektség kapcsán ezt is elvegyék tőlünk. Így van jól, vagy ha kiveszik a kezünkből vagy a szánkból, őrizzük a szívünkbe. Így van jól, minden Jézusban fordul meg. Az időnket őhozzá mérjük. Egy történettel hadd zárjam be. Másik lelkész társamnak a története Vég Tamásé, aki most volt itt a gimnáziumban a csendes napon, ő szolgált, és egy gyülekezetből érkeztünk. Én abban nevekedtem, ahol ő lelkipásztor lett. És ő mesélte ezt a történetet, most is elmondta, és emlékszem, amikor megélte, mert olyan fontos volt ez a történet, hogy bejött hozzá egy idős asszony, 97 éves. És köszönés helyett ennyit mondott, hogy eltemet engem? Elindult jól a beszélgetés. És aztán megbeszéltek mindent, lepapíroztak mindent, kifizetett az asszony mindent, és miután mindent leszerveztek. Kifelé menett a lelkész, még utána szólt az asszonynak, és a hazafele út el van rendezve? És az asszony visszafordul, hogy hát persze, jön a taxi, értem, haza tudok menni. Nem, nem arra gondoltam, hanem a temetést, az énekeket, a helyszínt, mindent megbeszéltünk, de hogy a kapcsolatát Istennel, azt rendezte? A kapcsolatomat Istennel? Hát hogy fog megállni előtte? Hogy milyen lesz az a találkozás, nem a földi búcsú, hanem az Istennel való találkozás milyen lesz? Hogy a bűneiről mit fog mondani? Hogy fog számot adni? És indult egy újabb beszélgetés. Hogy rendezni kell az életünket. Az Isten irgalmára. Mert eljött. Mert ezért jött. Hogy rendezzük az életünket ővele, a bűneink bocsánatára, hogy szabadon álljunk, Isten tiszteletét éljük meg, félelem nélkül, igazságban és szentségben, hogy az ember igazán önmaga legyen, mert így vagyunk igazán, erre kaptuk a beszédet az imádságra, az Isten magasztalására, bárcsak értenénk, bárcsak használnánk, hogy az Isten lelke itt van és el akar igazítani, hogy itt és most, mi az ő akarata, mit kell tenni? Bárcsak megállnánk és keresnénk, hogy Uram, te mit akarsz velem? És bárcsak befogadnánk azt a Jézust, akiben az egész Szentírás egybeáll, akiről minden szól, hogy értsük, mi a dolgunk szülőként, gyerekként, nagyszülőként ebben az életben, mi van ránk bízva, hogy tudunk mi segíteni a másikban, hogy Istenhez jusson. Hogy ne az elnémult családokban éljük végig a fagyos ünnepet, hanem hogy rendeződjenek a kapcsolataink. Akinek van ilyen rendezetlen kapcsolata, akinek nincs, pontosan tudja, hogy ez nem megy magamtól. Nem tudom magam rávenni. Nincs meg a szabadság, hogy rendezzem. Isten előtt sincs meg a szabadság. Ha csak nem a lélek által, ha csak nem Jézus által. Testvérek, hadd helyezzem szívetekre ezt az imádságot, a proféciát, hogy Isten lelke vezetni akar, hogy rámutat dolgokra az életünkben, hogy fölkészít a jövőre, hogy milyen lesz, amikor vele találkozol, hogy mit kell addig megtenned. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok, éljetek ezzel a szabadsággal. Ha tudtok beszélni, akkor beszéljetek egymással. Ha nem tudtok beszélni, annál inkább beszéljetek Istennel, hogy majd egymással is tudjatok beszélni. Így legyen. Amen. Csendben folytassuk az imádságot magunkban. Köszönjük, Urunk, a szavadat, amelyik megállít, belebeszél az életünkbe. Köszönjük ezt a mai Isten tiszteletet. Jó veled lenni. Jó téged keresni és téged hallgatni, Urunk. Köszönjük, hogy csecsemőként is a tiéd vagyunk, és idősen is a tiéd vagyunk. Bocsásd meg a vakságunkat, a bennünk levő sötétséget, a bennünk levő gőgöt, büszkeséget, önteltséget, hogy nem látunk, hogy nem beszélgetünk veled, hogy kiválóan berendezzük az életünket komfortosra, csak éppen nem férsz bele, mert nincs rá szükségünk hozzá. Bocsáss meg, Urunk, ezt a vakságot, hogy azt hiszük, hogy tudunk élni nélküled is. És köszönjük, hogy csecsemőként is ugyanúgy szeretsz, mint idős emberként is, és mint felnőttként. Hogy a te szereteted nem változott meg. Sem azért, amit tettünk, vagy nem tettünk. Sem azért, mert 2019-et írunk. Köszönjük, hogy ma is közel vagy hozzánk. Hogy lelked ma is prófétál. Rámutat arra, ami nincs a helyén az életünkben. És megoldja a nyelvünket, hogy káromkodás helyett dicséretet tudjunk mondani. Hogy bénult némasság helyett igaz szavak hangozzanak el a családjunkba is. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem vonod meg magadat mi tőlünk, hogy nem szűnsz meg szólítani, hívni, keresni minket. Itt vagyunk és kérünk, hogy lelked által nyisd meg bennünket magad számára, hogy szabadok legyünk kilépni ebből az ádámi mederből, amelyik sodor magával, hogy nélküled éljünk. Köszönjük, Jézus, hogy a nevedben szabadságot kaptunk, kilépni ebből és újra eléd állni. Köszönjük megváltásodat, hogy elfedezed minden bűnünket, hogy megújítod az életünket, hogy szeretetre tanítasz, igazságra és szentségre. Urunk, nem is értjük, hogy tud ez belénk férni, de olyan jó, hogy Te meghaladod minden gondolatainkat, Te vagy a Teremtőnk. Hadd hozzuk eléd így azt, ami számunkra megoldhatatlan, önmagunkat, és kérjük, hogy oldj fel, hogy szabadok legyünk veled élni. De kérünk, hogy oldd fel azokat is, akik most gyászolnak és sírnak. Azt ígérted, hogy Te letörlöd a könnyeket szemünkről. Urunk, kérünk, hogy hadd éljék meg köztünk a gyászolók, hogy ott vagy velük. Hogy Te magad vagy a vigasztalás. Légy Te az, aki segítesz nekik ebben az ünnepben különösen is. Hogy ne a magányt érezzék, hanem az, hogy Te itt vagy. És kérünk Téged, Urunk, azokért, akik döntések előtt állnak most, vezesd őket. Hadd legyen bennük imádság, és hadd éljék meg, hogy Te felelsz az imádságra. Urunk, kérünk, hogy Jézusért ne vondd meg önmagadat mi tőlünk. Könyörülj meg az országunkon is. Könyörülj meg, hogy ami széthúz, ami széttart, az hadd legyen egy irányba mutató. Nem csak az országért imádkozunk, Urunk, hanem a gyülekezetünkért is. Hadd legyünk mi egyek. Tudjuk, hogy ez a Te akaratod. És tudjuk, hogy Te hatalmasabb vagy mindennél. Most hallottuk. Neked adatot minden hatalom menjen és földön. Nem lehet, Urunk, akadály a mi életünk, a mi gondolkodásunk, a mi szívünk, a mi történelmünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ott, ahol mi nem találunk utakat, Te teremts egyenes utat a pusztában, hogy mi járni tudjunk veled együtt és egymással. Jézusért kérünk, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.